15. fejezet, melyben a szerző akarata ellenére a gondviselés szeszélye szerint fejeztetik be a történet. Egy asszony is sok fát tehet a tűzre, hát még két asszony. Mikor a lengyel Bibók Zsigáné ide Görgőre talált a férje után, számtalinak kényelmesen meg voltak oszthatók, két férj volt és két feleség. A réginek jutott az öreg Vince, aki ott volt, az újnak pedig Zsiga, aki nem volt ott. Az asszonyok szépen megfértek egymással, sőt, kölcsönösen sajnálták egymást, és szitták a távol levőt. Hanem mióta Görgeinek sikerült elfogadni Bibók Zsigmondot és a kastély egyik pince börtönében elhelyezni, azóta kiütött a két asszony között a versengés, azon a találós kérdésen, hogy melyikhez szegődik Zsiga úr, ha kiszabadul. A faluban is ezen törte fejét minden ember, kivévén az Alispánt, mert ő tudta, hogy Bibók úr ki nem szabadul többé. Össze volt gyűjtve ellene minden anyag, kétnejűsége, különféle árulásai, az ártatlan elfogatási okmány felhasználása is, mely olyan balul ütött ki a városra nézve, meg volt már az ő feje érve a pallosra alaposan. Tervbe is vette az Alispán, mert kár az olyan gazembert etetni ilyen inséges esztendőbe, mikor sok becsületes ember éhezik, hogy hamarosan kivégezteti. Kihozatván egy délelőtre a megyei törvényszéket Görgőre, de az volt a baj, hogy nincs a megyének hóhérja. Azért tehát beküldött egy íródiákot Lőcsére, hogy érintkezésbe lépjen Fleck Joachimmal, a városi hóhérral. Nem volna-e szíves jó diurnum fejében átjönni egy délután Görgőre, és ellátni az utolsó szükségesekkel egy delikvenst. Fleck Joachim azonban Lőcsei érzésű ember lévén azt üzente sértődve, hogy mit gondolnak ő róla. Nincs a világnak az a smukja, amelyért ő egy megyei rabot kivégezzen, és ezáltal egy gonosz tevőtől a vármegyét megszabadítsa. Amely hazafias üzenet folytán Fleck bácsi népszerűsége még nagyobbat emelkedett a városban, s Görgei Alispán egyéb sürgősebb teendők is közbe jövén a Bibók ügyet pihenni engedte. De nem pihent a két asszony mindenféle jó falatokat, görhőt, marcipánt, lúd, combokat küldözgetvén titokban a börtönbe, mert a lengyel asszony szakácsné lett a Kvendel bérlőjénél, s különösen az édes tésztákban tett nagy hírre szert. Arab mézes mázos szavakat üzengetett vissza a küldemények értéke, íze, vagy a saját hangulata szerint, hol ennek, hol annak, melyek a cselédség által kiszivárogtak, s még nagyobb bizonytalanságban hagyták a két asszonyt, csak közvéleményt, hogy melyik becsesebb hát a szívének. Még csak rosszabbodott a helyzet, hogy ím az öreg Vince nyár végén gyomorrontásban meghalt, ami nagy szégyen volt, mert csak a paraszt hal meg gyomorrontásban a szilvaérés idején, a nemes ember télen hal meg a hurkakolbászok napjaiban. Most már csak egy férj volt, és két asszony. Mi lesz hát? Mind a kettő hites felesége, de az egyik mostoha anyja volt. Az egyik, amelyikkel előbb esküdött meg, már másnak a felesége is volt. A másik ellenben csak az övé maradt. Az egyik gyerekeket szült neki, a másik csak testvéreket. Emberi agyvelő el nem bírt azon igazodni, hogy hol van itt az igazság. De mind a két asszony meg volt győződve, hogy ha őt Zsiga meglátja, ő hozzááll. Ezen aztán asszonyosan veszekedtek, egyszer-egyszer hajba is kaptak, és megkobozták az egymás kontját. Magunk közt megvalva az egész kérdés inkább akadémikus volt, vajmi kevés szerelemmel befuttatva, mert a szözke lengyel asszony és a Kvendel bérlője közt bizonyos gyöngét szálak voltak észrevehetők. Bibóknénak pedig kivált az öreg Vince halála óta, amint a vagyomba beült, csak az ujját kellett kinyújtani a vidékbeli kisnemesek után, és ő bizony kinyújtotta. Hogy a szegény rab Zsigát mégis ennyire kényeztették a börtönében, az tisztán hiúsági versengés volt a két gyűlölködő asszony közt. Rab Zsiga csak a téma. Amit az az instancia bizonyít a legjobban, melyet közösen beadtak, hogy a nagyságos Alispán legalább két hétre bocsássa szabadon Bibókot. Ők csak a döntést akarták, hadd lássa a falu, kihez áll Bibók. Az alispán persze szóba se állt velük. A falu pedig kifogyhatatlan volt ezentúl is a két asszony hiúságának fölpiszkálásában. A sejma bibók odalent a pincében úgy látszik megérezte a helyzetet, és úgy beszélt, úgy üzent, hogy az ekvilibriumot mindig megtartsa. El annyira fokozódott ez a felülkerekedési düh, hogy amit még nem tett bibók Vincéné egykor szerelemből, egykor kétségbeesésből, összeszedte egy nap a cókmókját, befogatott, és így szólt. Noha térdig koptatom is a lábam, megmutatom annak a Bibovszkának, így neveztette magát a szemtelen, hogy ki vagyok, mi vagyok. És ezzel megindult egyenesen a Rákóczi udvarába, Sárospatakra. Ott megtalálta a szepesi főispán, Csáki uramat, s térdevetvé magát előtte, könnyel szóval, hervatag arcának méla vonalaival, annyira levette a lábáról a vajszívű főurat, hogy megígérte közben járását, férjének szabadon bocsáttatása iránt. Csáki uram azonban nem mert egyenesen kikezdeni a hatalmas alispánnal, kinek idős fivérét annyira lebecsülte a fejedelem, hogy atyámnak szólította, tehát csak annyit tett, hogy atyafiságos leveleket iratott néhány nagyobb szepesi nemeshez, melyekben elmondta, hogy itt az udvarban olyan forma hírek cirkulálnak, mintha Görgei Pál uram őkegyelme nemes embereket tartana fogva Görgői kastély a pincéiben. Az pedig sarkalatos violencia, akit ő felségesen nézhetne jó szemmel. Azért jó volna, ha arra instigálnák őt kegyelmetek, hogy addig is, míg a véka föl emelődnék az esetről, szélne kereszteni a delikvenseket, ha vagynak, vagy vitetni a megyeházára Lőcsére, ahol annak helye vagyon. Mert mindennek megfesti a maga útját a törvény. Utcunk-e, figyelmeztethetnék egyelmed viceispány uramat, de nem úgy, hogy én mondom, mert az a májának nem jól esnék, de úgy, amabiliter, hogy már ideje volna a bujkálást abba hagyni, és ott székelni Lőcsén, mert ebből mindenféle félreértések és elkésések származnak, ami háborús időben nem mindegy, s mert a kardnak is a maga hüvelyében van a helye, valamint a pap se prédikálhat a gúd gémen ülve, hanem a prédikáló széken állva, stb. Ezek a levelek nagy mozgást idéztek elő. Nagy erejük volt, hogy az udvarból jöttek. Mindenki szeret olyan billentyű lenni, akit a fejedelem újra hozott mozgásba, ha bár közvetve is. Ezek a billentyűk egyszerre muzsikálni kezdtek. Nem mintha Csákira sokat adtak volna, de mert el akarták hitetni, hogy bizonyos udvari akaratot képviselnek. Maguk nem hitték, de ha a kisnemességgel elhitetik, az is elég. A látszat a politikában valóság. A kisnemesség pedig mindig szeretett visszhangja lenni a nagyobb nemességnek. Egyszerre erős hullámzás támadt. Nem megyünk Görgőre. Miért menjünk? Azért, mert ott Kvendelnek vendéglője van? A viceispán végre se király. S a király is oda megy a rendekhez, nemhogy a rendek mennek elő hozzá. Nincs annak semmi értelme. Sőt, bizonyos fokig bujkálás. Micsoda megye az, amelyik nem mer a saját házába bemenni. Görgei Pál jó eleve értesült erről a hangulatról. Nem tudta ugyan honnan fúj a szél, de látta, hogy fúj. Mit csináljon, habozott? Majd elül a szél, nem fognak mozogni a falevelek, jó lesz talán még várni egy-két évet. Így töprengések közepet hozta el Kvendel úr a Rozária levelét. Rozária a találkozást sürgeti. Ugyan mit akar vele közleni? Türelmetlenség és izgatottság bántotta. Nagyoknak kell lenni, hogy Rozália ír. Egyszer se írt, mióta ott van. Most se vágyik haza. Azt írja, jó dolga van, ami azt jelenti, hogy ott akar maradni. Nem húzza a szíve ösztöne apjához, ha ugyan ő az apja. Na mindegy, azért mégiscsak találkozni kell, ha úgy kívánja. Na de miképpen? Valami semleges helyre hozassa el Kvendel által, vagy ő menjen Lőcsére? Még mindig habozott. A megyeházi uraknak, akik a lőcsei helyzetről szokták informálni, a Csáki levelek által mesterségesen csinált hangulat tudtukon kívül kicserélte valahogy a szemlencséjüket. Egyszerre másképp láttak. és maga a hű Grotkovszki is azt jelentgette, hogy Lőcse már kihűlt, kijózanodott, a hölgyek megunták a fekete kelméket, a patríciusok babonás félelemtől meglepetve a történt különös haláleset folytán Nuskormnak tulajdonítják a megsebesült Kramler Károly halálát, de azért a vérén szerzett borsóföldekről persze nem mondanak le. A kereskedők, iparosok pedig már nagyon duzzognak, hogy megfosztatván a város a megyegyűlési sokadalmaktól, a sületlen haragtartás miatt ezen a réven is növekedett a pangás az üzletekben, úgyhogy hozsannával fogják őt üdvözölni, ha a megyegyűlésre bejön. És Görgei még most is habozott. Hanem mikor körülbelül egy hét múlva a Rozália levele után újra megjelent Kvende lapó Görgőn, és egy potrohos vevőt is hozott magával, akire a vendéglőt rásózta, Görgei hirtelen elhatározta magát. Hát bemegyek. És elrendelte legott, hogy a deákok hívják össze az újabb hadiköltségek dolgában határozó őszi megyegyűlést november 30-ára a megyeházba. A deákok csodálkozva néztek rá, de hiszen a megyeház a Lőcsén van. Természetesen, mondá, keményen és kurtán. Nem volt a jelentések se a látszatok embere, hanem a megfigyelésé. Nem adott sokat a nemesség fészkelődésére, se a megyeházi urak jelentéseire. Még a Rozália levele se billentette fel a serpenyőt, de hogy Kvendel menekül a vendéglőjétől, ez döntött, ennek az embernek a szimatjában vakon hitt. Ez kétség kívül a görgői epoha végét jelenti. Úgy tett, mint Attila Aquileia ostrománál, melyet már éppen készült abba hagyni, mikor látta, hogy egy öreg gólya csőrében viszi ki a városból kisfiát. Hoho, a gólya tudja. És Attila ott maradt, hogy másnap fölperzselje Aquileiát. Egy kis óvatosság azonban mindig célirányos. Odaíratta tehát a meghívó levelekre, melyek a Lőcsén inneni vidékre szólnak, hol a nemeseknek úgyis Görgőn keresztül kell jönniük, hogy egyelőre Görgőn lesz a kora reggeli órákban a gyülekezés. És tekintve a háborús időket és egyebeket, Görgőről cum gentibus egy tömegben következik a bevonulás Lőcsére. Nagy szenzáció volt ez, szállt a hír olyan sebesen, mint a sólyom. Hát Lőcse, Lőcse, ezzel a jelszóval köszöntek a nemesek, ha találkoztak, vagy ha elhajtattak az úton egymás mellett. És ezt olyan büszkén mondták, mint talán Botond úr idejében, mikor Bizáncba készülődtek. Az öreg megyeházban nagy sürgésforgás támadt, tisztogattak, rendezkedtek. Az alispán kályháit újra átrakták, új ablakokat, ajtókat tetettek a szobáira. A város közömbösen nézte a készülődésüket, ami nem is csoda, hiszen megvolt a saját külön készülődésük, a bíróválasztás, melyet november 25-ére tűztek ki. Két erős párt állt szemben egymással. Az öreg Mosztel nem fogadta el a jelöltséget, azokkal a bölcs szavakkal hárítván el magától, mikor a tribunok felajánlták. Kegyelmetek úgy látszik, nem veszik észre, hogy a mankó nem pálcas, hogy a pálca nem mankó, bár mindegyikkel lehet ütni, és mindegyikre lehet támaszkodni, csak nem egyformán. Ezzel akarta jelezni ez a nagy koponyájú aggastyán, hogy ő már csak a mankónál marad. Maux Donát erélyes és becsületes, de az a baj, hogy nemes ember. Student István a megboldogult polgármester sógora, tudományokra mindenkit felülmúló, itt meg az a baj, hogy ő kegyelme csak azon a címen vállalhatná a főben járó tisztet, ama bizonyos 2000 forint stipendium miatt, hogy a bíróságot tanulja. De ez már nem megy, ennyire már mégsem lehet bolondá tenni a törvényt. Mert hogyan tanulja a bíróságot, ha ő maga az a bíró, akitől tanulnia kell, s akinek a székén vége törik a pörnek? Így fanyalottak aztán Gosznovicerre, akit a kutya se szeret. A háború pártiak fel is léptették ellene Fabriciust, és most Isten tudja, hogy lesz, mint lesz. A Fabricius pártja napról napra erősödik, mert az asszonyok vannak vele, és az utca. Az utcának nincs voksa, de ő részegíti meg a voksokat, mint ahogy a venyigének nincs virága, mégis ő virágozza fel az elméket a bogyói nedvében legjobban. Vendel úr, aki most Lőcsén tartózkodott, mert a házait árulta, négy volt neki, dúlt-fult mérgében, látván a Fabricius párt szaporodását. Minthogy a muzsika tilalom a bíró választásig fel volt függesztve, az egész város zsongott-bongott az oda gyülemlő mindenféle malacbandák cincogásaitól. Az áróra is beszüntettetett. A céhek mulattak, dorbézoltak, kivilágos virrattik. Gosznovicer uram megnyitotta pincéjét az egyes hozzászító céhek számára, és úgy szólván ingyen folyt a bor. A Fabriciusné se esett a feje lágyára, sorba vizitelte a mesterasszonyokat, akiknek a férjük a külső tanács tagja volt, s öcsém uramnak vagy néném asszonynak szólította az egyszerű csizmadiánékat és lakatosnékat, ami azoknak jól esett. A Gosznovicer borát kialudták a csizmadiák és a lakatosok, de az öcsém asszony titulus örök részegséget idézett elő a jámbor fejekben a hosszú haj alatt. Gosznovicer meleg sálakat osztogatott szét vörös-fehér-zöld harasztból párt hívei számára, miáltal messziről felismerhetők lettek, mint akár a nemesi táborok a tollaikról. Fabriciusné pedig kiállott az iskolák kapuja elé, mikor a tanuló fiacskák és leánykák kijöttek délben, s medve cukor rudacskákat tördelt szét köztük, hogy mikor azután hazaérnek maszatos szájkörnyékkel, otthon zajos keresztkérdések alá vétessenek. Jaj, mi történt veled, kis szívecském? Mitől lettél olyan piszkos? A medve cukortól, amit a Fabricius néni adott. Hát bizony több meleget támaszt egy íszó apujától, mint akár a legszebb indiai sál. Természetes, hogy ilyen asszony fifikával Fabricius élett a győzelem. Kvendel sokat segített ellenkezésével. Véges végig jelen volt a szavazásnál is. Kapacitált, hurrogatott, ijeszgetett, de nem használt semmit. Éppen délben az öreg harang is megkondult a mostani Szent Jakab templom tornyában, mint egy áment mondott rá, hirdette ki Mosztel az eredményt, hogy Fabricius Antal Lőcseváros bírájának választatott 9 szavazat többséggel. Óriási vivát reszkettette meg a komor falakat. Adott jelre mozsarak dördültek meg a Sejben hegyen, ugyanakkor egy hála himnusz elfújásába fogott ott künn a Stadtpfeifer. Trükksebestén kinyitotta a nagyterem egyik ablakát, s messze csengő hangon kiirdette az összegyülekezett tömegnek. Lőcsevárosnak új bírája van, örvendezzetek, polgárok, és engedelmeskedjetek Fabricius Antalnak. Kívülről fölhangzott az éjjelzés, mint egy elszabadult orkán. A negyedmesterek pántlikás sörényű lovakra cihelődtek, hogy a negyedeikben trombitákkal lóhátról hirdessék ki az eredményt. Mosztel ura mindítványozta, hogy küldöttség menjen nemzetes bíró uramért. A küldöttség tagjait felkiáltásokkal szemelgette ki a képviselőtestület. Merő malíciából beválasztották a leforrázott Kvendelt is, de az kézzel lábbal ellenkezett. Nix-nux, én nem megyek, ha csak nem választanak az új bíróhoz mindjárt egy pesztonkát is. Hanem erre a csúfolódásra el is szelelt rögtön a teremből. Lázas öröm fogta el a várost. Egy gyerek a bírói széken, kedves dolog az. Az emberek föl alá futkostak, bekiáltották egymásnak a kapukon. Győzött a kis Fabricius. Vagy ha rossz májú ember volt, megbukott Gosznovicer. Mert kétféleképpen is lehet örülni az eseményeknek. Fabriciusnak ki a városház egyik szobájában várta az eredményt. Legelső gondolata a győzelem percében Rozáli volt. Első parancsa, mint bírónak, egy hajdúnak szólt. Szaladj el Klöszter kisasszonyhoz, és... Nem, megállj! Az édesanyámhoz szaladj, és mondd meg neki, hogy 9 szavazattal bíró lettem. Amit meghallott a Fabriciusné, rohant a hírrel egyenest Klöszter Matildhoz. Még egy kendőt se vetett nyakába, siettében pedig hűvös szél fújdogált. Egyedül találván Rozáliát a szobájában, vidáman kedélyesen meghajtotta magát előtte. Üdvözlöm kegyelmedet, nemzetes bíróni asszonyom! Megzavarodott a leányzó, el is sápadt, valahogy elcsúszott a nyelve. Ugyan, mama? Mintha mézet fecskendezne az öreg asszony szívébe, megnyilalló gyönyört érzett. Mert éppen ez a nyelv csúszamlás mutatta, hogy Rozáli öngondolatában már anyjának tekinti. Átkapta a derekát, magához szorította, s hangosan sírni kezdett. Na erre Rozália mécsese is eltört, sírtak mind a ketten, mint a záporeső. Hát talán csak ők sírtak ma ebben az egész városban, mert Gosznovicer uram is inkább káromkodott. Csak mikor már kisírták magukat, tolta el kissé magától Rozálit Fabriciusné, de csak azért, amiért valami kedves képet vagy tárgyat, egy kicsit valamivel messzebb eltartunk magunktól, hogy jobban gyönyörködhessünk benne. Örülsz, kis galambom, s fürkészve nézett a könyvtől nedves szeme közé. Hát jó lesz az, kérdészel iden csendesen. Természetesen, te kis csacsi, mondta az anya diadalmasan. Rozália leült Fabriciusné mellé egy zsámolyra, lehajtotta a fejét engedelmesen a térdeire, és megremegett. Én úgy félek, de úgy félek, olyan nagyon félek. Mitől félnél, kislányom, mitől? A Lőcsei bíró nagy potentát. Nemhogy ő félne valakitől, őtől félnek az emberek. Ki merné bántani annak a menyasszonyát? És addig-addig simogatta az aranyló hajat, az ölébe csúszott főn, míg egyszer csak azt vette észre, hogy Rozália már nem sír, mert szuszog, és nem fél, mert alszik. Kvendel apu be se várta, míg az új bíró előjön és leteszi az esküt, kiosont a teremből, átszaladt kocsiján éjszakára Görgeihez, azzal a híradással, hogy csak ugyan megválasztották bírónak Fabriciust, süssék meg. Görgei közömbösen vette, inkább csak a forma kedvéért kérdezte, hogy milyen ember. Téretlen kölyök. Hát miért választották meg? A füle miatt, mondták Vendel. Nem értem. Úgy van az, hogy az övé fülét levágta duellumban tiéd kuzin, a Gyurkó Görgei, és azért lett Fabricius parasztszerű. Népszerű, javította ki Görgei. Allez chance. Többnyire azért népszerű az ember, folytatta az ő sajátos bölcseletét Kvendel, mert valamije nem van, s ritkán azért, mert valamije van. Nos, Fabriciusnak füle nem van. Azt mondják, esze van. De tart asztat a mamájánál, derékasszony, katonásasszony. Azt csinált őted bírónak. Hát egyéb újságot mit hoztál? Semmit se nem tudok. Beszélnek valamit a bemenetelemről? Annyit sem, mint egy polgári kimenőről. Lányomat nem láttad? Azóta nem. Ugyan eredjel kérlek hozzá holnap, és nyugtasd meg a szegény kicsikét, hogy egy héten belül okvetlenül találkozunk, talán úgy is, hogy soha se válunk el többé. Kvendel a fejét rázta. Engedjél meg, nagyságos konziliáriuskám, de nem megtehetek, mert az öreg kisasszonynak, ki hegyezte füleit, mikor a Rozáli kisasszony episztolácskát átadta atyuskájának, azt hazudtam, hogy laksz innen 10 napi járóföldre. No hát kombináljál, véntyúk, gondoltam magamban. És hát én valahol Erdélyben utazok, és nem mehetek hozzá. Akkor talán üzentesd meg Gyuri öcsémmel. Nem van Lőcsén? Hát hol van, csodálkozott az Alispán. Ajhaj, hát mindenütt járt az azóta. De engedjél kérlek alásan tótul elmondjani, mert magyarul hosszú nékem. Hát hazament még a múlt hónapban Topporcra egy kicsit szopni mamához. Visszajövet útközben elfogták a labancok. A fogságból apja kívánságára kiszabadította gróf Bercsényi. 2 fogoly német tisztet adván érte, pedig 5-öt is megér. Az úrfi tehát kiszabadult, de már vissza nem jött Lőcsére, mivel a kuruc ezredünk időközben, vagy 2 hét előtt elparancsoltatott a városból, és most itt fekszik valahol közel, Kohlbach mellett. Gyuri is itt van most. E szerint most nincs Lőcsén katona? Nagy bánatára a Vászon névnek tette hozzá Kvendel úr nevetve. Ad vocem, Vászon nép! Mikor voltál utoljára a szabadkai kastélyban? Kedélyeskedett Görgei. Ne is említsél, finis, véges, lusz. Mondá a vén kupec mélabúsan. Semmit se nem szeretek már, csak a pénzt. Higgyél meg nekem, mindenből kiszeret az ember. Mindent megunja, csak a pénzt nem. Szép piros száj, formás bokák, fehér kezek, gyújtó szemek. Micsoda szamár hitethett el az emberiséggel, hogy ezekért Érdemes futkosni, megbolondulni. Hát a Szent János bogár nem szebb, mint a legszebb szem. És kifutkos ugyan Szent János bogár után. Hát a piros ajkaknál nem jobb ízű egy szamóca, de még senki se nem bolondult meg szamócáért. Nem úgy van? De úgy van. Sipirc, asszonyi részletek, falatok, de a pénzó az egy forró szenvedély, aki tartja örökkön örökké, ámen. Ugyan ne tetes már magad olyan kapsinak, amikor nem is vagy olyan. De vagyok, az vagyok, ami többet ér egy bolhánál, de azt én mind magamhoz kaparintom, ha lehet. És akkor is, ha nem lehet. De éri-e többet egy bolhánál egy boka, egy asszonyi láb? A bolhára legalább topánka nem szükséges. Hát nem úgy van, de bizony úgy van. Amint a megyegyűlés napja közelgett, nap-nap után jutott vendég a vacsorához a Lőcsei megyeházból, aki meghozta a friss híreket, s ott hált meg a kastélyban. Másnap a főjegyző, Korotnoki Ferenc köszöntött be este felé. Lőcsén minden csendes. Harmadnap Budaházi jött, semmi újság sincs. Negyednap nem jött ki senki, ez is azt jelentette, hogy minden mozdulatlan. Az utolsó napon a Kvendel kis kocsia gördült be, rajta ült Grotkovszki is. Lőcséről csupán ők jöttek, de már akkor tele volt az udvar kocsikkal, és a ház vendéggel, akik messzebb laktak, ma érkeztek, hogy holnap innen induljanak. Vacsora előtt egy kis értekezletet hevenyésztek. Grotkovszki a helyzetről referált, szerinte minden aggodalom festett agyrém. A megyeháza tiszta, Marjákné már bent van, és előkészületeket tesz a holnapi ebédhez, mely a nagy teremben lesz tálalva. A vice ispán úr bemehetne akár egyetlen kísérő nélkül is. Senki sem mozdítaná a kis ujját se. Olyan a város, mint egy pihenő tó, csak egy pár béka bartyog a széleken. De ezek a közeledő léptekre beugrálnak nagy cuppogva, a láthatatlanságba, a sások közé. Kvendel apó idegesen dobolt ujjaival az asztalon a referáda alatt, és egyszer-kétszer belemordult. No-no! Az alispán nyugtalanul fordult felé. Kvendel úgy látszik, másképp gondolja. De gondolok úgy, látok úgy, csak egy nem nekem tetszik. Tegnap óta? Veszek észre. Valami rejtélyesett szenátorokon. Lázasan jönnek, mennek, gyűléseznek. Fontos ünnepélyes pofákkal szakasztott olyanok, mintha egy láthatatlan falovat tolnának, akibe katonák vannak, mint izében, nem is tudom már volt melyik városban. Különösen az új bíró nem kóser ember, és az enyém impresszió, hogy bár semmit se nem látjuk, mégis csinálják valami. Pokol pozdorják. De Kvendelt lehurrogták. Ej, mit csinálhatnának? Mit tehetne az új bíró? Tud is az még valamit? Fak az még, mint a kismacska, amikor születik. Nemhogy már karmolni tudna, de még nem is lát. Nem lehet állítani, hogy nem lesz vele baj később, ha majd szétnéz, de most elég tőle, hogy örül az új hivatalnak, mint a kisfiú az első bicskának, mellyel még nem tud bánni. Mint hogy az értekezlet után a vacsoránál egy kis bort is bevettek, lassan-lassan egészen rózsaszínű lett a helyzet. Még a képzelt ráncai is elsimultak az elmékben, kiki nyugodtan tért pihenőre még éjfél előtt, mert holnap korán kelnek, és talán az alispánt kivéve senki se gondolt a Kvendel apó károgásaira. Pedig Kvendel apónak alkalmasint igaza volt, és talán ugyanabban az órában, abban a percben azt mondta Rozálihoz intézve szavait Fabriciusné. Nem veszed észre, báránykám, hogy milyen titokzatos ez az Antal? Valami nyomja? Vagy terv, vagy bánat, vagy veszedelem? Nem tetszik nekem ez a fiú. Amilyen boldognak látszott az új bíró két napig a választás után, öröm volt látni. Az anyai szív repesett a fiú jókedvén, amely bugyborékolt, mint újonnan nyitott friss forrás, színes kavicsok között folydogáló. Annyira feltűnt, hogy harmadnapra ellenkezőleg Krisztus urunkkal, akinek a lelke fölszállott a menny égbe, bíró uramnak a lelke elveszté szárnyait. Komor lett, nyugtalan, elmélyedő. Órákig bámult maga elé, minden neszre megrettent, éjszaka nem tudott aludni. Egész reggelig hánykolódott ágyában. Nappal egy szavát nem lehetett venni. Anyja faggatta, hogy mi lelte, kitérőleg felelt. Közügy mondá, nagy dolog. Nem asszonyoknak való. Majd megtudja a mama, ha megtörténik. A szenátorok, akik ki és bejártak nála, és zárt ajtók mögött tanácskoztak a lakásán, mintha nem eleget tanácskozhatnának a városházán is, szintén olyan titokzatosak voltak, mintha lepedővel volna a lelkük betakarva. A negyedik estén, szertán, fiat után kívül vendégeket hitt neki Fabriciusné, hadd szórakozzék egy kicsit. Kevesen voltak, de csupa kedves emberei. Blom Miklós, Grefferi, Klöster Matild. Ugyancsak nagy pucban jött, de ott volt a csintalan tőkéné. Rozálit el is felejtettem, de hogy is ne lett volna Rozáli ott? Maux Donátné a két hajadon lányával, ezek a Maux lányok talán sohasem fogynak ki, meg a kamasz fiával. A társaság jól mulatott, de a bíró szótlan volt és szórakozott, még Rozálival is alig váltott egy-két szót. És ami aztán szinte kínosan tűnt fel, halván a bírglokk kongását odakünn, egyszerre felugrott a vacsora mellől, a harmadik tál ételnél. Bocsánatot kért a kedves vendégektől, de neki azt mondja, el kell menni, a város dolga szólítja, még pedig rögtön. Anyjának kezet csókolt, s kijelentette, hogy nem jön haza aludni, mert annyi dolga van még az éjjel, és olyan korán kénytelen fölkelni, hogy nem érdemes hazajönni és levetkezni. Majd csak ott a városházán dől le ruhástul. Szemeiben fanatikus tűzvilág volt, és homlokán valami hősies borulat vonult el. Fabriciusné rosszallón harabdált ajkait. Te tudod, fiam, mit csinálsz, de a bíró szigorúan vonta össze szemöldjeit. Elhatározott dolog, mondá Kurtán, ellentmondás nem tűrő hangon. Ez azt fog tudni parancsolni, súgta Blom tőkénének. Az öreg asszony nem végezte be a mondatot. A bíró összevonódó szemöldöke elvágta, mint egy összevonódó olló. Rozáli csodálkozva nézett rá, soha se látta még olyan szépnek. Rozáli mellett elmenve áthajolt háta mögött, a gótszék támlányán át, és azt súgta. Holnap látjuk egymást. Jó éjszakát, galambocskám, jó éjszakát. Annyira közel volt hozzá, hogy egy pár elszabadult aranyhajszál, mely a lehelletétől repkedni kezdett, megcsiklandozta az ajkait. Olyan közel volt hozzá, és mégis olyan távol, mintha tengerek feküdnének közöttük. Fabricius elment, de a társaság még azután is jól mulatott egész az áróra harangjáig. Nem gondoltak semmi különösebbet, mint hogy új seprő jól seper. Egy kicsit mólát a dolgokhoz Fabricius, mindenki úgy van azzal eleinte, mert a hatalomnak is csak a legteteje van mézből, majd megtalálja benne később alább a keserűt is. Fabriciusné sopánkodott, hogy fél egyedül éjszakára a nagy lakásban, és elkérte kölcsön Rozálit, amibe Klöster kisasszony beleegyezett. A vendégek ezzel szétszélettek. A Maux családot Grefferi kísérte haza, tőkénét Blom Miklós, és mindegyiket egy-egy lámpás vivő szolgáló. Utálatos sötét téli éjszaka volt, teli köddel, mely szinte ragadt az emberre, mint a csiríz. Az egész város aludni látszott, olyan csönd volt, hogy mikor a Giglesz ház előtti egyetlen hársfának egy-egy harasztja leesett, a szomszéd utcából is hallani lehetett a neszét. Csak igen kevés helyütt világított, mint bagoly szem egy-egy ablak, hanem a városházának minden ablak a fényben úszott. Azok még ébren vannak. Pocsékolják a gyertyát, mondta Blom. Ne félts a várost, kacagott a szép özvegy. Az még győzi. Csak nem akar ez célzás lenni. Nem, nem a világért sem. Tőkéné elbúcsózott a kapuban Blomtól, fölment, lefeküdt, és csak hamar hatalmába vette az álom. Közel éjfél után azonban nagy kopácsolásra ébredt fel. Csodálatos hangzavar uralkodott lenn a piacon, lámpák derengős árnyékai futkostak szobája falán. Nehéz léptek zaja tömörödött össze, mintha egyetlen nagy láb lépne zobogó tompasággal ezek katonák. De voltak még más hangok is, az asszony elkezdte őket megkülönböztetni. Ez kalapács, az a tüsszögés féle, az fűrész. Hát az a rettentő dübörgés, amelytől a föld megrázkódik, morog és a bútorok recsegni kezdenek. Mi lehet? Az csak ágyú lehet. Tőkéné eleinte csak félt, és mélyebben bújt tunyhái alá, melyeket vérmes teste szinte izzókká melegített, de innen a hangukat összefogdosva különböző kombinációk rajzottak kis fejecskéjében, mely sok nagy fejet megzavart már. Már nem félt, hiszen ha csak félt volna, a helyet kíváncsi lett. S noha úgy szólván halálos ugrás lehet a meleg ágyból a hideg szobapadlóra lelépni, melyik asszony ne becsülné többre tud vágyát életénél, mégis leugrott és szaporán szedegetve apró lábait, mint a fűrj az ablaknál termett, feltárván annak tábláit a hideg éjszakába. Fáklyák lobogásánál, dértől izzadt, alig pislogó lámpáknál látta, vagy csak a szeme káprázott a nagy tarkaságot a piacon. Mintha vásár volna, annyi alak sürgött ott, inkább csak úgy voltak kivehetők, mint árnyékok. Balról egy csapra vert pálinkás hordó feketedett. A pálinka szag belopta magát a levegő enyhébb nedveibe, és az ő finom orráig fölszállott. Sok ember állt a körül, nagy lármával. Ökrök nehéz ágyú szekereket vontattak a főkapu irányában. Mellettük bivaj bőrköntösökbe öltözött férfiak szorgoskodtak. Valami borzongós, fantasztikus látvány az. A városház erkélyével szemben egy lámpa fényövvel körülrajzolt négyszögben valami lázas ácsmunka folyik, balták csattogásával, fűrészek hörgős nyiszogásával. Mindez összefolyt, elmosódott, jobbadán csak sejtelemmé vált, mint sem kidomborodó képpé. Csak a bivaj bőrös kabátú marcon alakok voltak megtestesült valóságok. A tőkeház ablakai alatt is ment éppen kettő, báránybőr süvegekkel, nagy alabárdokkal. Lehajolt hozzájuk. Mindent mer a kíváncsi nő. Ugyan kérem, jó emberek, mi történik odalent? A két alabárdos föltekintett, az egyik fiatal volt, és izmos, csak valami fehéret látott, a hálófőkötőt és a réklit, és a friss hangból ismerte fel, hogy fiatal nő személy. Megdöfte dárdájával a falat, aztán fölfelelt neki az emeletre emberséggel. Nem jó azt még megtudni. Hát ne is bolygasd, kedves macskám! Ennek a novembernek a 30. reggelén kedvetlenül ébredt fel a görgői oligarha. Az érkező kocsik zaja, az udvaron folyton gyülemlő kocsisok, lovászok beszélgetése, veszekedése, meg az egész kellemetlen helyzet nem hagyta aludni, bosszankodott magára. Hát van nekem jó eszem, hogy olyan dolgokba engedem magamat tolatni a vármegye által, amelyekhez nincs kedvem, mikor úgy élhetnék, mint a hal a vízben, és itt nem parancsolna senki. Az csak egy öncsalás, hogy itt én parancsolok mindenkinek. Hiszen parancsolok az embereknek, de nekem meg a körülmények parancsolnak. A körülményeket pedig az emberek csinálják, tehát voltak éppen nekem is parancsolnak az emberek. Ilyen savanyú filozófia mellett húzta fel sarkantyús csizmáját, és szedegette magára a Preston által előadott díszruhadarabokat. Már éppen készen volt, csak opálköves kardját akarta felkötni, mikor váratlanul fölszakított az ajtót valaki. Haragosan fordult meg, ki merészel ilyet tenni? Hát Görgei Gyuri volt. Na mit akarsz? Kérdém érgesen. Nem várhattál volna, amíg kimegyek? Hát ez ugyan gyenge fogadtatás volt olyan hosszú távollét után. Mondani valóban van, kedves Pál bátyám. Tudom már az esetedet, elmondta Kvendel. De én valami olyat akarok mondani, amit még nem tud Pali bátyám. Mert nyök ki. De négy szem közt szeretném megmondani, szólt a megszeppen Gyuri most már félénken. Ugyanaz Isten szerelmért, ne csinálj már annyi teketóriát. Úgy látszik, rossz időpontot választottam, mondta a hadnagy elszomorodva. Talán máskorra hagyom, és ezzel az ajtó felé indult. Na hát csak ne menj. Eredj ki, Preston, egy kicsit bosszús vagyok, lőcsére megyünk. Tudom, én is bátyámékkal tartok. Jó lesz, na, de most már igazán beszélj. Gyuri ünnepélyes katonás állásba helyezkedett. Kedves nagybátyám, nagyságos konziliáris úr! Valamint a csermely a virágos rét felé siet, úgy a híres vice ispán a lábával toppantott. Hát megvesztél? Én dehogy, de talán ám bár. Mondd szépen, magyarul mit akarsz, hisz nem voltál te azelőtt ilyen mamlasz? Igazán kizavart a konceptusból Pál bátyám. Azért hát ne vegye rossz néven, ha csak úgy egyszerűen mondom meg, hogy adja nekem ide a Rozálit. Rozálit minek? Hát feleségül. A vice ispán akaratlanul fölsziszent, arca kikelt formájából, szemei kidagadtak, mint a szitakötőjé. Feleségül? Ó, szerencsétlen, hiszen... A vice ispán éppen azért volt olyan indulatos, mert amint a fiú okossággal vegyült kedves naívsága bontakozott ki előtte, az a gondolata támadt, hogy Rozáliával mennyire egyformák, mennyire testvérek. A fiú vallomása tehát úgy hatott rá, mint egy új csapás, mint egy bűn, egy természetellenesség, mikor azt mondta, hogy ó, szerencsétlen, ez voltaképpen azt jelentett, hogy hát még ez is. Annyira belegubózta magát ebbe a gondolatba, hogy nem is szabadult volna meg tőle, ha az ilyenkor szokásos kérdések közül, mint egy zavarában, gépiesen ki nem húzza a szabadítót. Tudnak erről a szüleid? Természetesen. Hogyan? Tagolá rekedten, mohón lázasan. Azt mondod, tudnak róla, igaz ez? Ez a kételkedés visszaadta a megfélemlített fiú bátorságát. Nem szoktam hazudni. Fölemelt a fejét, kevélyen szemébe nézve az alispánnak, kire alig lehetett ráismerni. Öröm ragyogott arcának minden porcikáján. És mit mondtak az öregeid? Anyám áldását adta. Apám a táborból levélben fejezte ki örömét. Isteni béke szállt a Görgei Pál szívébe. Hes, homályos szárnyú rémek, akik eddig körülterebdestek, hogy elfújta őket egy szó. Láthatatlan kalapács összezúzott egy nagy követ, amely a lelkén feküdt. A kő porrá vált, és rózsaszín párákba vegyülve eloszlott a légben nyomtalanul. Olyan könnyű lett, mint a lepke, és vidám, ami nő gyermekkorában volt. Minden elett egyszerre, ami előbb hiányzott. Vidámsága, boldogsága, életkedve, frissessége, még mehetnékje is lőcsére. De mindene sohasincs az embernek, szava nem volt. Csak a szája mozgott, voltak éppen semmit sem mondott, némán ölelte meg Gyurit, megcsókolta, szinte örjöngött, szinte megfojtotta, úgy csókolta. A visszatartott szeretet, a sok esztendők szeretete, amely rideg szív mélyén felgyülem lett, most egyszerre nyílást talált, kiömlött, szemeiből megeredtek a könnyek, a jóság forrásai, hogy csak nagy sokára bírta szavakba rakni akaratát. Hadd legyen Rozália tiéd, te meg az enyém, lakjatok nálam mind a ketten. Karon fogta, kivezett az ebédlőben reggeliző vendégekhez. Íme a leendő vőm, megkérte a lányomat, hát odaadtam. Reggel alatt vidám volt, nem bírt magával, tréfált, sziporkázott mindenkivel, kikötött, évelődött. Nem szeretem, hogy olyan jó kedve van, súgta Máriás Imre Abhortisznak. Ez nem jelenthet jót. Egy csak azt jelenti viszont az Abhortisz, hogy bátor ember. Reggeli alatt maga sürgette az elindulást. Siessetek, csak siessetek. Nem kergett a tatár, ráérünk. szólt közbe Andreanski Jób, akinek nagyon ízlett a hideg fogoly. Ti meghiszem, mert irátok lőcsén csupán ovációk várnak, de engem még más valaki várott. Az egymás mellett ülő Kubinyi Mihály, Hozolecről való, és Grotkovszki pillantást cseréltek egymással. Nem értjük. Én értek, vigyorgott rájuk az átellenben falatozó Kvendel, szája elé tartván az alispán felőli oldalon a szalvétáját. Na most aztán csak ugyanaz indulás következett. Az alispán szándékosan nagy pompát akart kifejteni a nevezetes napon. Megvolt az már beszélve előlegesen a gazda tisztel, aki mindent elrendezett. Elől egy hajdu, Bencsik Pali indult részkürtel az oldalán, utána két lámpavivő következett, ha ne talán éjjel találnának visszajönni. Maga a vice ispán a fekete paripára ült, melyet Rákóczi fejedelem küldött ajándékba. Noha még a vice ispánhoz mernének is, de ehhez a lóhoz nem mernek nyúlni a szászok. És milyen délcek, szép alak volt most a vice ispán. Nem a ruha teszi az ember, de bizony Isten a ló. És csupa mosoly volt. Szétszélesedve, mint egy siheder, tréfából át akarta ugrani Prestonnét, mielőtt elindult, hogy táncolt alatta az a gyönyörű jószág, amit hányta vetett a nyakát, hogy csörgött a nyergen, meg a kék kövekkel rakott kantárján a sok karika, csatt, arany, ezüst lencse, figyegő. Az alispán mellett a délceg Pemete Pista huszár poroszkált. A ruhája ezüstre volt, és a dolmány posztóját emberi szem nem láthatta a sújtások sokaságától. Csak az a kár, hogy nem megy az ember falu mellett, hadd bámulnák. Utánuk 10 közönségesebb huszár lépegetett, élesre kifent karddal. Tegnap egész délután köszörülték élükön Prestonnal, aki már kiöregedett a gálahuszárságból, de nem is volt soha az a növése, ami a Pemete Istváné. Ezek után következnének össze-vissza a megyei nemesek, de csak kevesen lóháton, a 3 aportis, mindegyik szürke lovon, az öltözetjük is szakasztott egyforma. Ábrahám falváról Namessanszki Imre, egy göthös kancán, aki minden 100 lépésre megállt köhögni. El is keresztelte a lovasát útközben a tréfálkozó alispán Kuc-Kucnak. Ez rajta is fog maradni. Gyönyörű táncos lova volt Acél Kristófnak Kisfalváról, csak hogy nem látott az egyik szemére. Kráh Gyuri Levkovcéről, egy öreg fehér csődörről lovagolt, s mennyre földre esküdözött, hogy ezen ült József, mikor Pozsonyban koronázták. Jó szelíd lova volt Adusfalváról való Ludman Jakabnak, sokat adna érte valami ámbor kanonok. Szépen tartotta a fejét az Alai Ferenc seregély színű kancája, Ribárszki Jakabénak pedig a járása bájolta el a szemet. Ja, hiába, meglátszik a szegénység. A jó nyerges lovak mind ott vannak a táborokban. Ám fényes fogadban nem volt hiány. Az Andreanszki Jób 4 csődöre, Istenem, de jó a nagyuraknak, és a Máriási Pej Csikói, a Kiszel Mátyás 2 dromedár lova ugyanhol vette, hol csak liszta. A Jékel falusi riadós paripái, meg a többi, érdemes azt mind végignézni, egész Kvendelig. Az jött a legvégén, 2 gírhes macskán. Hát nem szamár az, mikor befoghatna akár egy ménest. Így húzódott végig az úton, mint egy hosszú tábor az alispán és kísérete. Amint a határa értek, ahol a görgei földjét foglalta el lőcse, az öreg Preston kevés szíve megnyilallott. Hopp, mondta a pajtásainak, akiket vezetett. Ellenség földjére léptünk, húzzátok ki a kardjaitokat. Mintha fürjek szárnya rebben, a 10 kard suhogva szállt ki hüvelyéből, billogtak volna is a napfényben, ha lett volna napfény. Azaz lett volna napfény, ha a napot átereszti a köd, de víz azt nem eresztette át. Azért aztán olyan semmilyen idő volt, se borús, se derűs, de mégis inkább borús és szomorú. A mezők már el voltak pusztulva, sehol semmi, csak a csupasz rögök és az otthagyott rothadó mág szárak. Az erdők nem zúgtak, csak vetkeződtek. A drúzt patak nem csevegett, csak morgott. A levegőben barjak kóvályogtak és károgtak. Néhol egy egész nagy csapatot vert fel az előn lovagló görgei. előre röpültek, vagy a feje fölött, aztán megint leszálltak a földre. A városhoz közeledve, nagyon előre lévén Görgei kissé visszatartotta a hollót, hollónak hívták az ajándékparipát. Görgei Gyuri érte utól a leghamarabb. Most értem már, mondta az alispán vidáman a rozári levelét, melyet a múlt napokban írt, hogy valamit közölni szeretne velem, ami jövendőjére fontos, hát ez az. Ilyen levelet írt Rozáli, csodálkozott Görgei. Kvendel hozta. Előbb nem értettem, most már világos, Gyuri elkomolyodott. De most már én nem értem, mondá zavartan. Hogy? Mert eddig még én nem szóltam Rozálinak semmit. Micsoda? Hát nem vagytok megegyezve? Ő vele nem? Hát hisz őt akarod elvenni, kacagott Görgei jó ízűen. Tudom, hogy szeret. No, ha tudod, akkor ő bizonyosan még jobban tudja, hogy szereted, mert rátermettebb az esze. És megint csak kacagott nagyokat a bohó ifjúság apró cseprő bajain. Ez alatt többen utolérték. Zanati Mihály, kinek pompás, vágott farkú lova volt, Anglius fajta, Acél Kristóf, Zalai Ferenc. Fölfelé kapaszkodó emberek voltak, szerettek a vice ispán kedvében járni. Jó kedved van, nagyságos uram, mondta az egyik. Boldog vagyok, felelte Görge, és tele tüdővel szívta a különben mi az más nedves levegőt. Olyan szép a világ, gyerekek! Minden olyan vidámnak látszott neki, még a barjuk is milyen kedvesek, és milyen szép feketék. Acél Kristóf is sietett kellemeztetni magát. Jó időben legyen mondva, olyan egészségesnek és fiatalnak látszol, hála Istennek, mintha nem is te adtál volna a lányt, hanem mintha te kaptál volna. Az alispán elmosolyodott, hiszen úgy is van az valahogy, csak hogy ti sohasem fogjátok megtudni. Ilyen beszélgetések között értek a város felső kapujához. Ebben alig lehetett látni, csak a kémények lefelé verődő füstjéből lehetett a város közelségét megszagolni. Az előlovagló Bencsik azonban már a kaput is látta. A kapu be van zárva, jelenti. Kürtölj, parancsolá Görgei. A kürtszóra megszólalt belülről egy reszelős hang. Ki az? Görgei Pál, Szepes vármegye alispánya és a megyei urak, felelte Bencsik. Mindjárt. Türelmetlenül ficánkol ágaskodik a holló, megveregette Görgei a tomporát, simogatja a szőrét, ez alatt, mintha bíztatná, hiszen nyitják már lovacskám. Amint, hogy igaz is, a szokott robajjal, csörömpöléssel ereszkedik le a felvonó híd, és csikorogva tárul fel a kapu. Előre ugratott most Görgei, és amint elléptetve a dobogón átment a kapun is, annak a vastag bolt hajtásából váratlan hirtelen lezuhant a vasros tézacs, elzárta a bejárást. A megrettent ló fölágaskodott, Görgei megingott nyergében, miközben fejéről lefordult a kócsak tollas kalpag, s amint utána kapva kissé hátrahajlott, akkor látta, mi történt. Egy szempillan rebbenésig tartott az egész, nem tovább. Látta az eltorzult arcokat, fenyegető öklöket kívül. Hallotta a kiáltásokat, a tehetetlen dű ordításait. Árulás, gazság! Aztán azt is látta, miképp rohannak hozzá bivajbőrös polgári őrök. Hatan is megfogják a ló zabláját, egy bivajbőrös beleszúr láncsájával a lóhasába. A ló fájdalmasan fölnyerít, és újra fölágaskodik a halálos sebbel. Görgei nem veszti el lelkét, kirántja fringiáját, és egy bivajbőr kabátos alaknak, aki a lábához kap, hogy lerántsa, egy rettentő súlyintással lenyisszantja a kezét. Most már 20-an is rávetik magukat. Lerántják a lóról nyers vadsággal, lihegő bosszúvágyjal. Hát végre a kezünkbe kerültél, jó madár! Ezt mind látják odakünn a hívei, rokonai, barátai, és nem tehetnek semmit. Egy ujjal sem szabad érinteni, mennydörgi egy parancsoló hang. Gutfinger Kristófi a villikuszé. Nagy morgás elégedetlenség támad erre. Hát miért kíméljük, hiszen a mi bíránkat ölte meg? Hát a mi pecsenyénk, ő kiáltja a vérszomjas mészáros. Hornbost Márton. Azért, mert az úr mindig úr marad, felelte a villikusz. s látván, hogy visszatetszést fakaszt a szava, pajkos szemhunyorítással hozzátette. No meg azért, hogy egy darabban kerülhessen a nemzetes tanács elé. Hozzátok a városházára, hamar-hamar! Vigasztala volt a helyzet. Az egész piac, amennyire a ködben ki lehetett venni, tele volt bivajbőrösökkel és városi hajdúval. A beszögellő utcák torkolatánál, melyek az alsó kaputól ide vezethettek volna, ágyuk álltak sürgőforgó tűzmesterekkel. Szó sem lehet itt valami gyors megszabadulásról, ha még annyi vidéki nemes gyűlik is össze. Megadta hát magát sorsának, egyenesen lépkedett és bátran az őt kísérő hajduk között. Egy szót se szólt út közben az ügy érdemére, hiszen csak nem tárgyalhat hajdukkal. Mindössze a kalpagját tette szóvá. Keressétek meg a süvegemet, szólt, félig megvetőn, félig parancsolón. Inkább adok 50 forintot a boglár fejében, amiben így károsodnátok. A villikusz bólintott a fejével. Erre egy pohánka, mondá az egyik hajdúnak, keresd meg a tekintetes úr fövegét, ha a föld alól is. Bent a városházán, mikor a teremőr széttárta az ajtókat, és a villikusz bevezette Görgeit, templomi csönd támadt. Mindenki a belépő nagyurat nézte. A tanács hosszú zöld asztalnál teljes számmal ült, csak kripéi hiányzott. Az mindig hasfájást kap, valahányszor valami fontos dologban kell dönteni. Az asztal főn a fiatal bíró foglalt helyet. Sápadtan hullámos szőke ajakuszán omlott a vállára, észrevenni, hogy nem látott ma fésüt, csak a szemében csillogott diadalérzet. Előtte néhány teleírt papíros hevert a zöld posztón. Odább majdnem a középen az üvegszekrény állt a Kramler Károly bebalzsamozott kezével. Az most itt a legelevenebb kéz, az fog most mindjárt sújtani, annak a napja van ma. A fiatal bíró most megszólalt, csengett a hangja, mint egy lélekharang. Kegyelmede, nemes Görgői és Toporci Görgei Pál, Szepes vármegye, Vice Kómesze. Én vagyok, felelte Görgei Tompán. Kegyelmed lőtte meg a lőcsei bírót, nemzetes Kramler Károly uramat, kinek holt keze, mint Corpus Delicti itt vagyon? Ezzel utána nyúlt a kis filigrán szekrénynek, s üveges felületét kifelé fordítva felmutatta a vádlott előtt. Én lőttem rá, felelte kurtán a vádlott, anélkül, hogy oda nézne. Van-e, amit felhozhat védelmére? Van. Hát hozza fel. Görgei haragosat rántott az előre csúszott mentéjén. Kegyelmetekhez semmi közöm. Kegyelmetek nekem semmi se. Illetékes bíráim előtt, ha lesznek, előadom majdan védelmemet. Az nem álszólt a bíró. Lőcseváros tanácsa illetékes bírája most kegyelmetnek. Keresse csak ki, Maux Donát uram. A 60. paragrafus. Maux Donát előtt egy vaskos könyv hevert, viola színbőrbe kötve zománcozott ezüst szögletekkel. Minden szöglet közepén mogyoró nagyságus maragdal. Ez volt a Cipszer Vilkür lőcsének drága kincse. Ebbe voltak beírva a törvények és 100 kiváltságok. Maux Donát ujjai idegesen forgatták a lapokat, de minthogy ki volt adva a rendelet, hogy mindent gyorsan kell csinálni, Cito citissime éppen a nagy igyekezet miatt ügyetlenkedett. Kutya kutyárum, nem találom, dohogta a jó úröstelkedve, na végre megvan. Olvassa fel hangosan, parancsolá a bíró. Felálljak? Nem, ülve is olvashatja. Maux uram tehát szippantott egy kis burnótot, és felolvasta a 60. cikkeit. Görgei a sok tűzű opál gyűrűjét forgatta az ujján, azzal játszott a felolvasás alatt. Fabricius konyha németséggel ismételte az ószász nyelvjárásban írt paragrafust. Ha embereink valamelyike megsebesítetnék nemes úrtól vagy jobbágyától, városban, mezővárosban vagy falun, keresse jogos igazságát azon határ uránál, ahol vele a baj történt. Így szól a cipszer vilkűr. Annak a határnak, ahol Kramler bíró megöletett, Lőcse város az ura. Ez csak világos. Én protestálok ellene. Vállat vont erre a bíró, és odaintvén a villikuszt utasíták, kísérjék a vádlottat a szomszéd szobába. Majd értük küldenek, ha kell. Mindössze egy negyed óráig tartott a tanácskozás, vagy tán addig se. A villikusz, aki visszajött volt és jogot tartott jelen lenni a tanácskozásokon, most meg arra utasítatott, hogy vezettesse vissza a vádlottat. Kinyitotta hát az ajtót és beszólt. Görgei pár uram, tessék belépni! A villikusz hangja feltűnően reszketett. Lépjen közelebb, mondta a bíró, átszellemült arccal minő a holdkórosé. Görgei előre ment majdnem egészen a zöld asztalhoz. Eddig folyton ülve beszélt a bíró, most fölemelkedett, kezébe vette az egyik papírost, és ünnepélyes hangon inkább mondta, mit olvasta. Istennek s a királyoknak nevében, kik Lőcse város privilégiumait szentesíték. Megnyikorogtak a székek, megsóhogtak a szenátori rokkok, mert most egyszerre fölálltak minnyájon, mikor az Isten beszél és a régi magyar királyok. Lőcse város tanácsa, folytatta a bíró, mint egy megittasodva saját szavaitól és a nevek mögött rejlő hatalmi érzésektől. Néha Istenben boldogult Kramler Károly lőcsei bíró ügyében a következőket ítélte. Nemes Görgői és Toporci Görgei Pál Szepes vármegye alispánjának kinevezett bírót Lőcse város határában szándékosan meglőtte, feje vétessék. Hozatott pedig ezen ítélet 8 szavazattal 2 ellen. Görgei a fejéhez kapott, ezt nem gondolta volna. Tudjátok-e, hogy ez gyilkosság? Kérdé szemeinek sötét villámlásával, mintha ő volna itt a vádoló. Szemet szemért, morogta Gosznovicer. Egyszer s mind rendeli a tanács, folytatá Fabricius, kiben egyre jobban nőtt a gyűlölet és az elégtétel pokoli szomja, minél közelebb érezte a kielégítést, hogy ez az ítélet azonnal végrehajtassék. Be kell szólítani a hóhért. Ez megtörte Görgeit. A halál ítélet még nem rettenté meg annyira, még remény lett. Bejön délig a nemesség, és csinál valamit, vagy talán Gyuri elnyargal Kolbachig, ahol kuruc csapat táboroz, betör vele Lőcsére, de hogy mindjárt lenyakazzák, ez kétségbejtő. Halálos izzadság verte ki halántékát, ajkai remegtek, mikor előadta kérését, hogy legalább még ma hagyják élni, hogy a lányától elbúcsúzzék. A szenátorok összenéztek. Az öreg Mosztel megsajnálta, szót emelt érte. Talán lehetne, bíró uram, nem mondár idegen. Ami határozatot a tanács egyszer kimondott, az többé vissza nem veheti. A villikusztát kiment a hóhérért, aki a folyosón lebzselt. Himlőhelyes, erős, zömök, gömbölyű fejű ember volt, csendes jámborság rít le az arcáról. Inkább lehetett volna gondolni búcsúkon előénekesnek, mint hóhérnak. Lesz valami, kérdé közömbösen a villikusztól, és ásított közben, minthogy ma korán kelt. Ugyancsak ott settenkedett már Pohánka is a megtalált kalpaggal. Hej, vakart a fejét a villikusz méla búsan, amint átvette. Mindjárt nem lesz már ezt mire tenni. Ebből aztán értett a hóhér is, kit maga után intett a terembe. Fleckmester, szólt a bíró a belépőhöz, vegye át kend a vádlottat, és végezzen bele az ítélethez képest. Isten legyen lelkének irgalmas. Ez utolsó szavak alatt oly gyorsan, szinte észrevétlen füstölgött el a tanács szokás szerint más terembe, hogy az elhurcolási jelenet érzékeny részeitől meneküljön. Onnan vonult ki aztán néhány perc múlva az erkélyre, Éppen a kellő időben, hogy meglássa fejedelmi kegyetlenséggel, amint az éjjel titokban összeácsolt vérpadon, a bivajbőr kabátos burgerek vivált kiáltásától kísérve, lenyesi villanó pallosával Fleckmester a Görgei Pál fejét, a legjobb fejet ebben a vármegyében. Mikor a fej elvált törzsétől, Fleckmester lehajolt érte, fölemelte magasra. Azt mondja, oly súlyos volt, mintha vasból lenne. Körülhordozta az emelvényen, miközben harsányan kiáltá, úgy, hogy még a közeli utcákban is meg lehetett hallani. Így járnak mindazok, akik lőcsével szembeszállnak. Erre megint éjjeneztek a bivajosok, amint hogy jobbadán csak azok voltak jelen, mert a piacot elzárták még éjjel a többi lakosságtól. Idegen is itt csak olyan fordult meg, aki még tegnap jött a gyűlésre, vagy másokból s véletlenül a piaci házakban szállt meg. Az a kevés idegen megindulva nézte végig a szörnyű drámát. Az okosabbak mondogatták, vakmerő, istentelen dolog ez lesz, még ebből sok sírás, egyebütt is. Csak egy jó vidéki alakult teljesen megelégedve, és váltig hadart a gyerekei közt állva, kik közül az egyik leányka igen csinos volt, és egy kisfiú igen pajkos, mert folytonosan belefújdogált egy falovacska farkába, amit egy síp helyettesített. Látod, Magdalenka, látod, amit én mindig mondok, hogy roppant szeret engem az Isten. Most is micsoda dolgot látunk. Százakat fizetne más ember az ilyenért. Már maga egy nyakazás is valami, de hát még mikor egy vice is pánt nyakaznak, él talán még a király se lát. Ne fütyülj, te kis Gyurgyik, mondtam már, hogy ne fütyülj, mert még azt hiszik, hogy én fütyülök az éjjelzők ellen, és engem vernek meg. Az utcákat most már megnyitották. Az alsó kapuhoz került kíséret beérkezett, de már késő, mindennek vége, vége. Az első Kvendel volt, aki feldúlt arccal felrohant a városházára. Fölszakítva az ajtókat berontott az erkélyre nyíló terembe, ahol a tanács időzött, s ami a világon mocsok csak van, azt tele szájjal szórta rájuk. Már éppen ki akarták dobatni, mikor elkezdett hangosan sírni a legkedvesebb barátja elvesztén, ami megenyhíti őket. Különben is tele voltak dicsőséggel. Az erkély alatt a bivajosok az erős vár nekünk az Isten Zsoltárt kezdték énekelni, s ahányszor a bíró arcát meglátták az ablaknál, lelkes ordításban törtek ki. Mit bánt tehát a tanács, és kivált a bíró, hogy egy vén ember ott pityerek, hisz ők egy nagy dolgot írtak be ma a város történetébe. A vén ember pedig csak pityergett. Gyilkosok vagytok, gonoszok vagytok, meg fog az Isten büntetni. Keresztényeknek tartjátok magatokat, de nincs bennetek mákszemnyi könyörület. Azt hallom, csak arra kért az a szegény úr, hogy legalább a lánykájától hagyjátok elbúcsúzni, és még azt se tettétek meg, pogányok. Ó, Istenem, Istenem, mit fog most az a lányka csinálni? Pedig milyen szép, csoda szép, és milyen jó, hiszen te ismered, Fabricius? Nem ismerem, jegyezte meg a bíró hanyagul odavetve. Ej, dehogy nem, csak hogy álnevet visel, Otrokócsi Rozália. A szenátorok ilyetten ugráltak fel. Fabricius halott halványan zuhant a földre. Mi baja az Istenért? Maux Donát uram az ajtóhoz rohant, s kikiáltott a szolgáknak. Hamar, hamar vizet! Bíró uram elájult. Vége.